Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnapnak, ítélet vasárnapjának a prédikációs alapigéjét, Jelenések könyvének a 14. fejezetéből a 12. és 13. versben a következőképpen. Itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, és cselekedeteik követik őket. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán nincsen nehezebb vasárnap a mainál, az ítélet vasárnapjánál. Ezért is van, hogy az utolsó vasárnapokra nem szoktunk teológusokat fogadni, bár ilyenkor már beszoktak jelentkezni, és inkább advent első, második, harmadik vasárnapját szoktuk megjelölni, hogy akkor jöhetnek, hiszen annyira nehéz az ítélet vasárnapjáról megfelelő módon tanítani, hogy abban ott legyen a kegyelem is, de ott legyen annak a valósága is, hogy van ítélet. Hiszen az egyik probléma éppen ez, hogy a mai ember leginkább úgy gondolkodik, hogy saját magát minden alól fel tudja megmenteni, és igazából nincs is ítélet, hiszen ezzel csak az egyház riogatja az embereket, akarja megfélemlítésben tartani. Olyan dolgokat mondanak, ami egyébként nem is tudom, hogy honnan származik. Valahonnan 500-600 évről korábban. Hiszen én, mióta a gyülekezetbe, az egyházba járok, 12 éves korom óta mindig a kegyelem igéit hallottam ki a különböző szolgálatokból. Legyen az akár a Békés Csabai istentisztelet, vagy ifjúsági óra, vagy a Fóti Kántorképző Intézet, vagy az Evangélius Hittudományi Egyetem, és sorolhatnám még. A másik probléma viszont az, hogy ezzel szemben, hogy az ember tagadja az ítéletnek a valóságát, az ember hajlamos arra, hogy ítéletet hirdessen. Ez egy nagyon nagy ellentmondás bennünk. Elütnek egy macskát, akkor mi jelenik meg azonnal? Ugyanaz történjen azzal az emberrel, aki elütötte azt a macskát, mint azzal az állattal. Száradjon le a keze, és így sorolhatnánk még, hogy milyen átok formulákat fogalmaznak meg sokan. És hogy milyen gonosz ez az ember, milyen gonosz az az ember. Egyet biztosan tudhatunk, hogy nagyon jó, hogy az ítélet nem az ember kezében van. Sohasem menekülnénk meg, ha az ember kezében lenne. Az Isten viszont tudjuk, hogy úgy hozza az ítéletet, hogy közben eljön és magára veszi azt. Ő szenvedi el a mi ítéletünket. Már a kezdő énekben is ítéletről énekeltünk. Gondolkoztam rajta, hogy hát azért nagyon mellbevágó az, hogy ahogy beülünk a templomba, túl vagyunk az oltár előtti hirdetésen, azon nyomban szembesülnünk kell azzal, hogy milyenek vagyunk. Mély örvény az ember szív. Tévútra, dőrességre hív. Vagy a harmadik vers. Míg azt hisztük, csak jót teszünk, mind önmagunkért reszketünk. Mennyire kifejező, hogy még a jó cselekedeteink is mennyire önző indulatból származhatnak. Nem véletlen, hogy az éneket Bodrog Miklós, pszichológus lelkész írta. Aki ugyanúgy megérezte annak a valóságát, mint ami elhangzott egy héttel korábban itt a templomban, amikor Mikeás próféta könyvéből hangzott az ige, hogy hogy Uram, vagy hogy hol van az Úr, a te Istened? Ugye hangzott ez a kérdés a Bibliából, amit az ellenség szokott kérdezni a hívő emberektől, amikor nem megy jól a sorsuk. Milyen sokszor hallottam ezt én is idős otthonokban például, amikor jöttek a hívek az istentiszteletre, a folyósón, folyósókon, lassan, ki járókerettel, ki anélkül, idő kellett, amíg összegyülekeznek, és közben innen-onnan a nyitott ajtókon keresztül a szobákból jöttek a gúnyos megjegyzések. Minek ez nektek? Minek mentek ti? Hát nem látjátok, milyen nyomorultak vagytok? Hol van az Istenetek? És akkor múlt vasárnap szembesülünk azzal, hogy nem is az az ember az igazi ellenség, akit annak tekintünk, vagy tudtunk, hanem nagyon sokszor a mi lelkünkben vetődik fel ez a kérdés, hogy hol van az én Istenem? Hogy a hitetlen énünk tudja ezt nagyon sokszor megfogalmazni, nagyon keményen. Szemben áll a hívő énünkkel. Küzd bennünk az óember és az új ember. Hát ehhez kell már mélyebben ismerni önmagunkat, és mélyebben ismerni az Istent. Nekünk nem igazán azzal van problémánk, aki bennünket átkoz, hiszen az rajtunk kívül van. Legtöbb gondunk saját magunkkal van, hogy mi hogy tudjuk elfogadni a nehézségeket. Hogy tudjuk elfogadni azokat a dolgokat, amikről itt szólt az oltár előtti ige is, a megpróbáltatásokról, amelyek az utolsó időkre, a mi időnkre jellemzőek. Hogy észrevegyük azt, hogy mi nem egy macskát ütöttünk el, hanem átvitt értelemben elütöttük a házastársunkat, a családunkat, rokonunkat, szerelmünket. Sokkal súlyosabb dolgokat követtünk el, mint amit számon kérünk másokon. Miért van ez? Azért, mert hiányzik belőlünk a felismerés, hogy miből élünk. Állítólag a következő esemény történt nemrégiben Olaszországban, hogy felgyógyult a Covid vírusból egy 93 éves idős ember, és nem tudom, hogy működik ez ott, biztosítása nem volt, vagy egyébként is ezt kiszámlázzák. Minden esetre a kórház kiszámlázta számára a lélegeztetésnek a költségeit. És amikor szembesült a számlával, akkor elkezdett sírni. És az orvos, aki kezelte, vigasztalni akarta, talán segítséget akart neki felajánlani. Ezt mondta, hogy ne aggódjon a számla miatt. És amit ekkor mondott, az a körülötte lévő orvosokat mind könnyekre fakasztotta. Mert ezt mondta az öregember, nem a fizetendő pénzösszeg miatt sírok, hiszen van miből kifizetnem, hanem azért sírok, mert 93 éven át ingyen szívhattam az Isten levegőjét, és soha nem kellett fizetnem érte. Most viszont 500 eurót kell fizetnem azért, mert egy napig használtam a kórház lélegeztetőgépét. Most értitek, hogy mennyivel tartozom az Istennek? Eddig még soha nem köszöntem meg neki, fejezte be. Ezért van szükség álhatatosságra, amiről szól most a Jelenések könyve, hogy megköszönjük az Istennek álhatatosan nap, mint nap, mindazt, amit eddig soha nem vettünk észre. Most jön egy ilyen kis megpróbáltatás, ahhoz képest, ami a világ befejezésénél lesz, ez tényleg kicsi, bár mondják egyesek, hogy hú, hát már hol, nem tudom, milyen veszélyesebb vírus van, számíthatunk rá, hogy nem könnyebb lesz, hanem nehezebb lesz. Tehát álhatatosságra van szükség. Nem azt kell hirdetni, hogy semmi gond, minden hamar túl leszünk, és nem lesz már nehézség, hanem azt kell hirdetünk, hogy nem lesz könnyebb, de velünk lesz az, aki segít túljutni mindenen. Állhatatosságra van szükség, mert azt mondja Jézus, hogy ne szálljon le a ház tetejéről az, aki ott hagyott valamit, hogy kihozzon valamit, vagy aki a mezőn van, ne térjen vissza a felső ruhájáért, pedig az fontos volt, hiszen azzal takaróztak az emberek éjszaka. Korlátozások kerülnek bevezetésre, és mi hálát adhatunk azért, hogy mégis számtalanszor megtehettük ezeket a korlátozások előtt. Hálát kell adni, és ez segít az álhatatosságban kibírni a próbát. Mert a hálás ember az, aki szabad. A hálátlan ember, beszéltünk róla a Biblia órán, az soha nem szabad. Az mindig a múlt sérelmeinek a fogja. Állandóan arról beszél, hogy mi történt tavaly előtt, gyermekkoromban, itt és ott. Ki hogyan bántott, ki milyen gonosz volt velem. Mindig ezt emlegeti. Mindig erről szól. Nem emlegeti azt, hogy Isten hogyan hordozta, hogyan adott neki levegőt, és annál még jóval több mindent. Álhatatosságra van szükség azért, mert ezt is bibliórán beszéltük, mert nem látjuk még azt, ami ránk vár. Úgy, ahogyan Ábrahám nem látta még Háránból Kánán földjét. Azt, hogy gyermeke lesz, és megsokasodnak az utódai, azt meg főleg nem látta. És így vagyunk mi is. Isten elhívott bennünket az ő követésére, de nem látjuk azt, ami ránk vár. Nem látjuk azt az örök dicsőséget, amelyet Jézus megszerzett nekünk. Nem látjuk azt, hogy mikor érkezik el a megnyugvást és a fáradozás vége. Azt viszont látjuk, és ez a nagyon nehéz, hogy mi az, amit magunk mögött kell hagyni. Nagyon látjuk azt, hogy mi minden múlt el eddig már az életünkből. És ezért nehéz az áldatosság. Nem értjük azt, hogy miért van ez. Miért jönnek be korlátozások az életünkbe. És most ne csak a vírus miatt a korlátozásokra gondoljunk, de az mindenképpen szemlélteti, hogy nagyon nehezen értjük meg. Most ugye az állami óvodában vezettek be ugye egy olyan korlátozást, hogy ebéd után haza kell vinni a gyerekeket. Ne maradjanak ott aludni. És persze mindjárt van, aki megkérdezi, hogy miért. A vírus az alvás közben fertőz. Nem érti az ember, hogy nem mindegy, hogy 4 órát vannak együtt azok a gyerekek, 100-an, 150-en, vagy pedig 6 órát, vagy 8 órát. Ennyire korlátozott az embernek a gondolkodása. Vagy megkérdezik, hogy miért kell éjféltől hajnal 5-ig otthon lenni? Mint hogyha a nehezünkre esne ez. Akkor fertőz a vírus, előtte nem fertőz. Egyszerűen nem érti az ember a korlátozásoknak a miértjét. Mert hogyha már annyira szórakozó helyre akar menni, akkor legalább ne hajnalig legyen. Mert nem mindegy, hogy most 5 órát van ott, vagy 10 órát van. Az idővel lehet, hogy nem egyenesen arányosan, hanem exponenciálisan nő a fertőzésnek a veszélye. Nagyon nehezen tud lemondani. Az ember pedig minden elmúlik. Az éles sportolónak meg kell ezt tanulnia, hiszen ő hervadó koszorúért képes lemondani, tehát olyan koszorúért, olyan dicsőségért, amely semmivé válik, képes lemondani mondjuk a kedvenc ételeiről, hogy ne egye azokat meg. Képes lemondani a szabad idejéről. Képes lemondani a sok alvásról. Képes fájdalmakat elhordozni a hervadó koszorúért. Hát miért olyan nagyon nehéz a lemondás akkor, amikor mi el nem hervadó koszorúért szeretnénk harcolni. Talán azért, mert minél több mindennel rendelkezünk, azok kezdenek el egyre inkább birtokolni bennünket. Mi úgy gondoljuk, hogy minél több mindennel rendelkezünk, annál szabadabbak vagyunk, és nem így van, megfordul a helyzet, elkezdenek bennünket birtokolni a javaink, és annak megfelelően kezdünk el élni, és nem szolgálni a javainkkal, nem szolgálni az Isten országának az ügyét, hanem elkezdeni szolgálni a javakat, hogy azok megmaradjanak, mint ha megmaradnának. Azt mondja az igénk, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Boldogok, akik meg tudnak halni ezekért a javakért. Vagy ezeknek a javaknak helyesebben szólva. Akik úgy tudnak tekinteni rá, mintha nem lennének, már nem lennének. Boldogok azok, akik végigcsinálták az életet. Nem csak konfirmandus korukig, nagyon megrendítő különben tapasztalni hétről hétre, hogy hányan vannak, akik nem csinálják végig az Isten ügyét. És abba hagyják 20 évesen, abba hagyják 50 évesen, abba hagyják 60 évesen. Amiről beszél az igénk, az az álhatatosság. Az jut el az örök országba, aki álhatatos. Ismerjük talán már jól Derek Redmondnak a történetét, aki a 1992-es barcelonai olimpián 400 méteren futott. És a következő történt vele. Valahol a táv felénél térszalagszakadást szenvedett. És aztán iszonyatosan nagy kínok között felállt, később ezt vallotta, így fogalmazott, hogy állati ösztön volt, talpra állt, és megpróbált bicegve tovább haladni. És egyszer csak megjelent egy férfi, a nézőtéren felállt, nagy darab fehér pólós férfi, félrelökött egy biztonsági őrt, és kilépett a pályára, és odament ehhez a fiúhoz. Az édesapja volt. És akkor ő mondta, hogy fiam, ezt nem kell neked csinálnod. De apa, én be akarok jutni a célba. Jó, akkor együtt csináljuk. És így együtt jutottak be a célba. Nyilván nem lett aranyérmes. Utolsónak érkezett be, de beérkezett. Végcsinálta. Az álhatatosoknak jár az örök ország is. És az, hogy ő így jutott be, mutatja azt, hogy csak kegyelemből futhatjuk végig ezt a távot, hiszen mi is olyan sérüléseket szenvedünk, hogy képtelenek vagyunk egyedül. És külön megható számomra az, hogy mi magunk is lehetünk egymás számára olyanok, akik segítünk abban, hogy megfussa. Hogy a haldokló mellett is ott vagyunk, hogy a beteg ember mellett is ott vagyunk, hogy végfuthassa a pályáját. Mi is felkarolhatjuk őket. De azért, mert bennünket is felkarolnak. És ez ad erőt. Mert kegyelem a levegő is. És kegyelem az, amikor ad olyan kenő anyagot számunkra az Isten, ami segít jobban haladni. Kicsit tanulmányoztam a modern mozdonyoknak a működését, és az egyik mozdonyvezető mutatja, hogy itt van egy ilyen tartály, aminek az a neve, hogy nyomkarika kenő tartály. Minden vonatkeréken van egy nyomkarika, ami megakadályozza, hogy kicsúszson a kerék, lecsúszson a kerék a sínről. És akkor azt mondja, ez időnként oda spriccel egy kis olajat a nyomkarikára, hogy kevésbé kopjon el, és maga a futó felület is kevésbé kopjon. És valamikor Isten így segít bennünket, hogy meg tudjuk futni a pályát, hogy kevésbé kopjunk el így ne kopjunk el idő előtt. És aztán megmutatott a mozdonyvezető egy másik tartályt, annak az a neve, hogy homokoló tartály. Kérdez egy riporter, hogy mi is ez a homokoló? Először nem tudta, hogy mit célt szolgál egyáltalán ez. És azt mondja, igen, 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 ebben igazi homok van. Ebből a homokoló tartályból pedig, amikor arra van szükség, homokot szór a szerkezet a kerék alá. Amikor ködös idő van, nedves a pálya, amikor falevelek hullanak a pályára, és csúszóssá válik. Vagy különösen akkor, amikor hegymenetben van. Azt mondja, hogy akkor még száraz időben is szükség lehet a homokra, hogy nagyobb legyen a tapadás. Van, amikor Isten nem kenő anyagot ad, hanem súrlódó anyagot, ami lelassít, ami fájdalmas, ami súrlódást okoz az életünkben, de elősegíti azt, hogy följussunk a csúcsra, hogy följussunk a meredek hegyen. Amikor gyerekkoromban voltunk Szlovákiában, akkor csak azt láttam, az iskolabusszal kirándultunk, hogy van olyan vonat szerelve, hogy elő is van vonat, hátul is van. Elő is van mozdony, hátul is van mozdony. Ilyet Magyarországon nem láttam. Most már úgy látszik, hogy modernebb a technika, megoldják homokoló tartállyal, hogy eljussunk a célig. János evangéliumában a 17. fejezetben azt mondja Jézus a főpapi imádságban, hogy én azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok mind velem legyenek, és meglássák az én dicsőségemet. Ez az Úr Jézusnak a szent akarata, és hogyha ezt ő akarja, akkor ez így is lesz. Azt akarja, hogy ott legyünk, hogy álhatatosan fussuk végig az utunkat, és el lehessen mondani rólunk azt, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki kegyelmedet napról napra megújítod, és láthatóvá teszed az életünkben. Köszönjük neked, hogy időről időre a mi szemünk is megnyílik, és meglátjuk ezt a kegyelmet. Észrevesszük, hogy tudunk venni levegőt, észrevesszük azt, hogy tudjuk hallgatni a te éltető igédet, észrevesszük azt, hogy te bűneink ellenére bocsánatot adsz, észrevesszük azt, hogy kegyelmed olajozottá teszi az életünket, és hihetetlen számunkra, hogy túljutottunk nehéz pontokon. És észrevesszük azt is, amikor olyan eseményeket adsz az életünkben, amelyek súrlódást okoznak, amelyek nem tekinthetők számunkra elfogadhatónak, és mégis ez segít abban, hogy feljussunk a meredeken is. Kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk, hogy álhatatosan tudjuk megfutni mindannyian az előttünk álló utat. Ámen.